Modulátorok. Korszakváltó fiatal zenészek a jazz és pop határán. Modulátorok. Podcast sorozat a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával. A mikrofonnál Kovács Nagyember László.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Modulátorok podcast sorozat utolsó előtti epizódjában. Ez fontos egyébként, már csak azért is, mert hogy 20 epizódra terveztünk, lehet, hogy lesz egy plusz egy, majd csak figyeljetek. De az utolsó előtti és az utolsó egy icipicit kilóg a sorból. Eddig zenészekkel beszélgettem, ebben az epizódban meg a következőben zenésszel és kollégával beszélgetek. Most itt velem szemben a stúdióban Bokros László, vagy Bokros Laci, vagy Bokros Laca. Hello!
Szia, örülök, hogy itt lehetek. Hát, Laci.
Laci, jó, legyen Bokros Laci, aki zenész is, és egyébként műsorvezetőként kollégám. Tehát meglehetősen jó rálátása van a zenei piacra is, meg a média piacra is, amiről én nyilván, mint kérdező nem nyilatkozok, de téged majd jól kifaggatlak.
Hát egyértelmű.
Azonban, mivel van egy kronológiánk, és szerintem aki eddig hallgatta a modulátorokat, az már várja az első kérdést, az pedig így hangzott minden riportalany esetében. Vajon zenész családból származol-e? Vagy ha majd lesz családod, akkor te leszel az, aki megalapítasz egy zenész családot.
Hát érdekes, hogy édesapám dobos volt, tehát ott indult az egész, és mellette vendéglátozott is, tehát szakács hát volt, meg hát...
Erre szoktuk azt mondani, köszönöm szépen, viszont hallásra.
Tehát, hogy nem lehetett más úton menni. Tehát otthon voltak még a lakkozott dobverők, azokat jól összetörögettem már a legelején. Tehát a mai fejjel azt mondom, hogy az bűn volt, mert ha azokat azért megtartottuk volna, a 60-as évekből ott maradt, de minden jelre már nem mondom.
Tehát a profi dobos volt apukád, aki zenekarban játszott, igen, és vendéglátozott.
Igen, és
ez a legkeményebb
iskola. Igen, és utána tehát úgy döntött, amikor jött a család, akkor a zenélést hagyta, és maradt ugye a szakácskodás, meg a vendéglátós, hát az is azért egy nagyon kemény az szakma, aki ugye belelát, szerintem azt a kettő egymás mellett vinni. Ez nem lehetett, viszont azt a felfogást, ahogy...
Lefőzöd a csumit, és este beülsz dobolni.
Igen, viszont azt a felfogást, ahogy ő a zenéhez közelített, meg egyáltalán a közönséghez közelített, azt lehetett megtanulni az elejétől. És hogy rengeteg nagyon-nagyon jó zenét mutogatott nekem már akkor. Tehát ez
ezt
volt
akartam kérdezni, hogy első impressziók, első tehát dolgok, amikre
tehát, hogy egyfolytában minden jött. Tehát úgy kell képzelni, hogy ráadásul édesanyámmal, ugye ők a Horizont tánciskolába ismerkedtek meg. Tehát, hogy olyan...
A klasszikus tánciskola, ahol oda mentél, kiöltözve, és akkor felkérted.
Így van.
Amire most nagy szüksége lenne sok fiatalnak.
Tehát, hogy óriási, és ugye, tehát a zenétől folyamatosan, tehát, hogy meg se tudom mondani, hogy mi az első, mert egyszerre szólt a Led Zeppelin, egyszerre szóltak a rock'n'roll dalok, egyszerre, tehát minden, ami jó volt, egyszerre szólt a jazz mindig, tehát ott ugye esti jazz műsorok, akkor odaültetett apám, hogy fiam, hallgass meg, mert ez a jó zenélés. Tehát először semmit nem értettem belőle, de a dobosokat nyilván már akkor figyeltem egész gyerekkorom óta, akkor ő megmutatott még egy csomó dolgot. Tehát egyszerűen kikerülhetetlen volt a dolog, és mindig szólt a zene, és mindig arra figyelt nagyon fatarom, hogy mindig csak jó zenét hallgassak. Erre nagyon figyeltek. A másik az, hogy az ő generációk, ugye a nagy generáció, tehát a rock'n'roll, meg a beat-tel is akár tudott valami olyan dolgot, ami ez a mai napig azt gondolom, hogy közünk nincs. Tehát ők hoztak abba a, tehát hogy mondjam, sokszor kilátástalan világba egy olyan szemléletet, amit ha tőlük megtanultunk, akkor mindenen túl, tehát túl lehet mindent élni. Tehát ott az volt valahogy így a trükk, és ahogy ezt így nekem átadta, nem volt nehéz dolgom.
Jó, hát akkor te is azok közé a művészek közé tartozol ebben a sorozatban, akinek az almája nem, hogy nem gurult messze a fájtel, lepottyant, és ott.
Hát, tehát mondom, mert egyszerűen nem is lehet, tehát nem lehetett más csinálni, tehát ez így predesztinálva volt.
De akkor ezt olyan komolyan vette, hogy túl azon, hogy otthon mutogatta be is iratott cél is célirányos iskolába?
Nem, én soha nem tanultam, én csak tőle tanultam. Tehát amit tanultam, azt tőle tanultam. Egyébként meg azt mondta, hogy járjak rengeteget koncertre, tehát hogy mindig menjek oda, menjek be az első sorba, és figyeljem a dobost. Tehát én így tanultam a legtöbbet, hogy már hát talán ilyen 13-14 éves koromtól jártam úgy tudatosan koncertekre, hogy megálltam, sokszor hülyének is néztek, hogy én csak a dobos nézem, de szerintem ebből lehet a legtöbbet
milyen
tanulni.
Milyen koncertekre jártál?
Hát hát először ugye ahova még gyerekkoromban vitt el az édesapám, azok általában az ilyen elérhető mainstream-en nagyobb koncertek, tehát mit emlékszem, ilyen Hungária koncertre, emlékszem, nem tudom, Kecsegugu koncertre, most próbálok.
Kecsegugu?
Sőt, V-motorokra is emlékszem, tehát olyan dolgokra, amik így, sőt, első emeletre is ilyenekre, aztán nyilván utána párhuzamosan nagyon érdekes, hogy a heavy metal szeretete mellett jött a jazz szeretete. És ugye jártam a nagy koncertekre, hogy hogyan működik nagyba, de ezzel párhuzamosan megjártam a kicsikre, ahol mit tudom én, volt 15 néző, és ott néztem a dobosokat.
De mondjál nyugodtan
aztán,
neveket.
Aztán tudatosan, egyébként a Dressre nagyon sokat jártam, hogy egy érdekes dolog. akkor hát ugye visszamegyünk a heavy metal szénába, a pokolgép, stb.
Ez mindig volt.
És ami nagy élmény volt az, hogy a Kalapács József fel a jelcímű számot itt a jazziben egyszer eljátszottuk. Tehát úgy igazi volt, de nyilván jazzes átiratban, ami aztán nekem akkor valaki mondja, akkor azt mondom, hogy megőrültél.
Kap egy tockosni.
Tehát ez egy tényleg semmi. De el nem tudtam mondani, hogy egyszer egy ilyen megtörténik. És ami az érdekes, hogy Kalapács József is úgy énekel élőben, hogy leszakadt a fejem. Tehát óriási zenélést tudtunk itt létrehozni, ilyen swinges alapok, ami aztán tényleg valaki mondja annak idején 80-es években, el se hiszem. De akkor nekem voltak ilyen magyarországi dobos kedvenceim. Például, hát nyilván a kőszegi Jávori, tehát a régi nagyok. Aztán az újak között volt egy Molnár Gábor nevű emberke, aki így a magyar Bilikában volt, aki az Evzámbó Happy Deadben bejátszott. Tőle rengeteget lehetett tanulni élőben a felfogást, hogy hogy kell dobolni, és ami a legnagyobb dolog, hogy volt egy olyan este tilos az ába, fogalmam nincs mikor, tehát szerintem 90 vagy 90-91 valahogy így, amikor a Borlai Gergő először színpadra állt mellé.
Igen. Ez izgalmasan hangzik.
Perkásként, és hát olyat én az életemben nem láttam azóta sem. Majd utána helyet cserélt, tehát ugye beült a Gergő dobon, 14-15 éves, és akkor elkezdtem a Borlaira járni tudatosan, a Makámra, stb. És tehát azoktól tanulni, akiktől test közelből lehetett tanulni, és hát ott olyan dolgokat tényleg már egészen gyerekként meg lehetett figyelni, meg lehetett tanulni, amelyeket aztán lehetett alkalmazni. Nyilván, amit meg tudtam csinálni. Mert amit azért ők csináltak, azt, tehát amit a Borlai csinál, azt nyilván nem lehet egy átlagembernek megcsinálni, tehát ahhoz nem tudom, újra kéne születnem. Viszont azt nézem, hogy a mai dobos generációban vannak olyanok, akik ott vannak mellett. Persze.
Ugye te is rengeteg emberrel készítesz interjút, majd erre is kitérünk, de akkor ezek szerint kijelenthetjük most azt, így 2021 végén, amikor ez a beszélgetés készül, hogy tulajdonképpen amit lehetett, azért magadra szedtél ebből, vagy hiányolod mégiscsak, hogy valami szakiskolában, mondjuk Kőbányára nem mentél el?
Hát én Kőbányán lakom, tehát én ezzel szoktam ezt kikerülni, és hogy a házban lakik a Henny bácsi, úgy hívják, aki kőbányai zenesuliba tanítja a szalonzenét, ráadásul a házunkban lakott ugye a Somlajos, és a pincébe próbálta a Taurus a Radicsal, meg a Balázs, szóval
nagy idők, nagy helyei.
Brunnel, de nem az a olyanra, hogy most egy ilyen házba születek, akkor tehát nincsen semmiféle hiányérzetem, mert ott tőlük is meg tudtam kérdezni mindent. Tehát az a ház egy ilyen érdekes, ilyen csodaház, vagy nem tudom mi, amit így valamiért átitatott a zene, nem tudom miért, fogalmam nincs.
Én hiszek az energiák áramlásában, hát és ebből az energiából beléd is jutott. Ha most valaki úgy gondolja a hallgatóink közül fiatal, hogy szeretne dobolni, és legyünk őszinték ebben a sorozatban, mondjuk lusta elmenni, felvételizni, ha nem vesznek fel, akkor te ajánlanád neki azt, amit te csináltál?
Persze. Hát ráadásul most ugye kitágult azzal, hogy a közösségi platformokon, de bárhol is, vagy a videó megosztókon meg lehet olyan dolgokat nézni, és meg lehet tanulni, amelyeket egyébként nem. Tehát a tanár azt szerintem ott kell, hogy mellé picit az emberi dolgokat, meg a tényleg mondjuk a kezen nem úgy áll, vagy a lábon nem úgy áll, megtarítsa. De azt gondolom, hogy rengeteg dolgot leszednek már a fiatalok. És ezt látom is, hogy egymástól olyan dolgokat tanulnak, hogy én csak nézek. Tehát nekem nagyon-nagyon jó véleményem van a fiatalokról.
Nem baj az. Igen. Van egy szegmense a fiataloknak, akikről nekem is megvan a véleményem. Lehet, hogy szóba kerül majd, ha lesz rá időnk, de hogy a kronológiában haladjunk, ugye azért elhagytuk a középiskolás éveket tulajdonképpen, és akkor utána hogyan alakult a te kis életed?
Hát ami nekem izgi volt így a jazz stb. Dolog, mert hogy akkor ez a Fekete Lyuk nevű bizonyos hely létrejött Magyarországon. Mai napig azt mondom, hogy ez egy olyan inspiráció volt, mert ott aztán tényleg hát talán még gázsikat se kaptak a zenekarok, úgy tudom. Én is ott játszottam több zenekarral, de ott valamiért úgy igazi volt minden, és ha figyelt az ember, ott is voltak olyan zeneileg is nagyon magas szintű dolgok, amire talán egy utalommal nagyon kevesen emlékeznek. És ott is rengeteget lehetett tanulni. Tehát annyira szabad volt az egész.
De ott már dolgozni mentél oda, nem?
Hát zenélni. Hát zenélni.
Vagy másokat is hallgatni?
Persze. Zenélni és másokat. Hát ott nekem talán volt ilyen állandó belépőm, és minden volt, hogy minden nap lementem. Tehát egy nap színház volt, a másik nap ilyen, a harmadik nap olyan. De ott is voltak tényleg ilyen csodazenekarok. Amelyek aztán szerintem az úgy nagyjából eltűntek egy-kettő.
Mondjál megmarad nyugodtan neveket, hát ha kedvenc... én eszedbe jut. Maradjon meg az utókornak.
Hát nekem a kedvencem az Ugata Kriszti nevű zenekar volt, amiből lett
Ugata Kriszti?
Ez volt a neve. Akik olyan... Hát nem mondom, tehát, hogy mintha összekevernénk, úgy szoktam mondani a Frank Zappát, a Police-t, mondjuk a legnagyobb funk zenekarokat, tehát bárkit oda rakhatok mellé, és mellette ugye nagyon-nagyon jó magyar szövegek voltak.
És nyakon öntő piros aranyjal.
Igen, és az ő Zsolt volt az énekes, aki Csórikán már meghalt, mert ugye elég kemény életet élt, de ők fiatal csepeli zenészek voltak, és óriási. Tehát onnan a Farka Zoli a Colorstarba ment, aztán a többiek itt ott zenélgetnek, a Rózgyuri mai napig egy tök jó kis bluesgitáros, de Tehát olyan zenei megoldásokat alkalmaztak, hogy csak lestem. És ők is azt hiszem 14-15 évesen kezdtek úgy. Tehát megvolt már akkor is az a kör, akik nagyon ügyesek fiatalon, viszont akkor szerintem még akkor a kifutása nem volt, mint jelenleg. Aztán volt egy olyan érdekes zenekar, ami megmaradt bennem, egy Szabott nevű zenekarról, egy csaj dobolt, nem tudom milyen nemzetiségűek, és egy mandus basszerozott. Tehát ott is ilyen free jazz funk alapokat ketten. Tehát ez volt a koncert. Tehát ott voltak ilyen csodók, amire egy utólag visszaemlékezett, de maga az egész helynek a szabadsága az, ami a mai napig inspirál. Tehát, hogy ez egy teljesen más felfogás, nem a pénzről szólt. Tényleg
nem volt ott egy főnök, aki azt mondta, hogy játsszátok a slágereket, hát, mert a közönség.
Nem, hát semmi. Hát az a teljes szabadság, az a totális. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog volt. És nagy tanulság, mert olyan zenéket lehetett megismerni, amelyekhez nem nagyon lehetett hozzájutni, mert ugye ez egy underground hely volt.
Igen. Hol érkezünk el ahhoz a ponthoz az életedben, a szakmai karrieredben, ahol már tényleg beszélhetsz mondjuk saját zenekarról?
Hát az hogy van? Folyamatosan voltak ilyen
Mindig volt valami,
de bennem volt az, hogy amikor eljön az az idő, de én nem sürgettem semmit, mert ugye én mellette írtam, meg nagyon sok mindennel foglalkoztam, mondtam, hogy eljön majd egy olyan idő, akkor azt gondolom, hogy azt szerettem volna, hogy nagyon jó zenészekkel, nagyon jó zenét csinálunk, és lehetőleg úgy, hogy ebből meg is éljünk. Tehát ez volt egy ilyen bennem, és ez körülbelül ilyen, hát mennyi volt, mondjuk 2007... azt már nem tudom kiszámolni, ilyen 35 éves korom környékére jött ez el így nyugodtan, hogy összetudtam olyan brigádot szedni, és ugye volt...
Te szedted össze?
Igen, a saját mindig, zenekarodat? Persze, és mindig volt egy olyan álmom, hogy aztán legyen egy olyan klub, ahol tudunk játszani nagyon sokat.
Tehát, de klubod még nincsen, nem tudok róla.
Nincsen. Ezt is édesapám mondta még annak idején, hogy hogyan működtek ezek a vendéglátóhelyek, hogy az állandó zenekarok ott voltak, és ő meg még akkor úgy járt, hogy azokat nézte, hogy tudta, hogy ki, melyik jazzzenész hol játszik. Tehát azt mondja, hogy ő meg attól tanult sokat, hogy oda tudott még akkor menni a 60-as, ő megnézte, és akkor ő meg onnan lopkodta a figurákat. Tehát...
Jó, hát tudjuk, hogy a művészetben mindenki, hát nem lop, tanul.
Hát,
tanul
persze,
a másiktól,
persze.
Aztán adoptálja, tovább persze. Fejleszti, stb. Főleg a dobosoknál, tényleg egyébként a neten, YouTube-on rengeteg videó van.
Hát óriási.
Ma olyan előnnyel indulnak a fiatalok, nem?
És ennek én nagyon örülök, mert ebből jön az, hogy aztán olyan jó zenéket kapunk a rádióból, hogy csak nézek. És akkor tényleg még bíztatni kell őket, mert ami még hiányzik szerintem az, hogy a megfelelő klub, hogy mondjam.
Na majd erre is
tehát, hogy nincs
rátérünk.
Elég klub magyarul, na ez hiányzik.
Erre mindjárt rátérünk, mert erre te nagyon jó rálátsz erre a dologra. Annyiban fejezném be talán a kronológiát, hogy akkor most kijelenthetjük, hogy most van egy zenekarod, ami most a tiéd. Bár most covidos időket élünk, és az is egy kérdés lesz, de amikor neveket kell mondani, tehát amikor zenekari tagokat, régi barátokat, őket nyugodtan nevezd meg, mert...
Hát ami nekem nagyon nagy élmény volt, ugye 2009-ben volt a Jazzy, egy ilyen street zenélés, egy ilyen utca zenélés, egyébként a zenekarban olyan emberek voltak, mint az Olbert, tehát hogy csupa...
Volt vendégünk, igen.
Igen. Ez Dosek Ádám, ugye Revicki Balázs, aki mostanában ugye a Gájer Bálinttal játszik, és akkor énekes volt a Gájer Bálint, akkor még a Mészáros Tomi, akkor jött a Szabó Marian, és akkor utána állt össze az a kör, most az egy ilyen 10, egy ilyen 8-10 embert akar most, amit zenekarnak nevezhetünk, igen. Csak ugye mivel klubban vagyunk, itt fel vannak osztva, hogy éppen milyen formációban. Tehát úgy vezetem ezt az egészet, hogy nekem is van helyettesem, és így van benne, azt hiszem 8 fix tag, de mellette még van 6-7 olyan ember, akit bármikor mozgosítani tudok, ha éppen a fix tag.
Fregolinak hívják a műsorvezetőknél a beugróst.
Igen, akik éppen mondjuk a többiekből mindenki elmegy nyáron sessionködni, akkor tehát volt olyan este, hogy két olyan emberrel játszottam, akivel életemben először ott találkoztam. Ráadásul ők próbáltak egy 3x45 perces műsor, de nekem nem árulták el, hogy mit. Tehát én ott hallottam.
Izgalmas.
Meg, mert hogy még nem is láttam azt se, ami elérjük volt írva, és onnan legalább körülbelül valamit mondjátok, de abszolút rendben volt minden.
Jó, hát megérkeztünk Bokros Lacihoz, és szerintem itt az ideje, hogy akkor a kis műsor felépítő kronológiámból beszéljünk a Covid részről, mert ez mindent érintett. Vendéglátást, még a rádiót is, a zenélést egyértelműen, és hát te ugye vastagon a bőrödön érezhetted, vagy érezheted ezt, mint zenész, majd aztán mondom a rádióra, meg az egyebekre is kitérünk, de eddig kétféle reakció volt ebben a podcast sorozatban, és megmondom neked őszintén, egy csomó zenész azt mondta, hogy neki jót tett az, hogy egy kicsit megfogták a szekerét, mert különben magától túlfutott volna. Túl sok buli, túl sok felkérés, rohantam ide, rohantam oda, és akkor jött három, mármint az első nagy lezárásról beszélek, jött három hónap, amikor így kicsit így letudtam. De te egy energiabomba vagy, én ismerlek most már tehát közel két évtizeden nálad, ez hogy volt?
Tehát az volt, hogy ugye mi megszoktuk, hogy minden nap játszunk. Tehát ez volt addig, tehát hogy nem tehát jobban annál már nem lehetett túl pörgetni, ami természetes volt. Tehát, de ezzel semmi gond nem volt. Én azt gondolom, hogy nagyon megütötte az embereket. Az jót tett, azt én is elmondom, hogy ott egy-két hét leállás, vagy két-három hónap leállás, ugye befelé elkezd menni az ember, meg elkezd olyan dolgokkal foglalkozni. Na de amikor arra gondol, hogy na most akkor ennek mikor lesz vége. És ugye ez a nagyon nehéz, hogy a tervezhetetlen dolgokkal nem lehet. Egyszerűen az ember nem tud mit kezdeni, mindig keres valamit, amivel kapaszkodni tud. És itt nem volt semmi.
De tehát... ilyenkor mondjuk elképzelhető, hogy egy ilyen, főleg egy ilyen nagy számú zenekar, akinek a tagjai erre, ez így szétszéled? Tehát, hogy ez meg tudja bontani az egységet?
Azért voltam benne biztos, hogy nem bomlik meg, mert eleve azzal a logikával dolgozom a többiekkel, hogyha nekik bejön egy olyan session munka, ami sokkal többet hoz a konyhára, elengedem eleve. Tehát eleve nem egy erőszakosan összerakott dolog volt, és nem egy ilyen görcsösen, nem tudom, működtetett valami, hanem tök természetesen ment, és én tudtam, hogy soha nem lesz gond, és azt is tudtam, hogy amikor újra lehet indulni, akkor egy telefon, és mindenki ott áll vigyázálásban.
És így volt?
Persze. Tehát abban a pillanatban ők várták, ők azt mondták, hogy persze, türelmesek vagyunk, szóljál, mikor kell jönni. Csak ugye ez a rengeteg zenélés hozott egy olyan rutint is, hogy míg mások nem mondjuk nehezebb, akik nem játszanak annyit, hogy na most hogy oldom meg a próbákat Covid alatt, stb., hogy nekünk erre. Tehát anélkül, hogy próbáltunk volna, mi úgyis egyben vagyunk. Tehát ott előtte egy picit összejövünk és
kész. Ugye édesapád is vendéglátós volt, és mostani fejeddel esetleg visszaemlékezve arra, amiket ő mondott, vagy ő mesélt neked, a vendéglátó az változott? Ahhoz képest, amit ő mondott, vele tapasztaltál?
Hát nekem az a 60-as évek, amit mesélt, hogy mindenhol a saját zenekar, az egy ilyen álomszint ma. Tehát én azt mondom, hogyha oda el lehetne jutni, és folyamatosan azt mondom, hogy hát tényleg a belváros megnézzük, hogy mennyi hely van. Ha mindenhol csak egy trió játszana, akkor a teljes zenész társadalom megélne hétköznapokon is. És nem lenne benne az a görcs, hogy bizonyítani, és ezáltal szerintem, ha ez a biztonság megvan, akkor jobb dolgok is születnek. Nyilván ezt is minőséggel, tehát ezt is úgy kell csinálni, hogy rendesen kell csinálni, de aki azt a, tehát akár veszük a Charlie-t, tehát aki azt az iskolát végigjárta, olyan nagy gond nem érheti.
Képzeld el, hogy egy vendégem volt eddig, Varga Nóri, a Ruby Harlemből, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen neki egyáltalán nem hiányzott a vendéglátó. Ő egy ilyen utat járt be, mindenki más azt mondta, az én édesapám is vendéglátóban dolgozott, ott kiderül egyébként, hogy ott tudsz valamit, hát vagy az, nem tudsz az... valamit. Na most mit lehet látni, tapasztalod, vagy tapasztaltad Covid előtt, vagy Covid közben vagyunk, a jó ég tudja, hogy nevezzem ezt, hogy mennyire derogál ez egyes embereknek, vagy elfogadják, hogy ez a szakmai fejlődés része lehet?
Hát vegyes, ez abszolút vegyes. Szerintem ez személyiség. Tehát, hogy kibírja ki azt, mert azért, tehát ott zenélni az nem olyan, mint a... És tehát az nem steril, ez a lényege. Tehát ott a közönség az ember szájába, és ha mondjuk változó, akkor ugye hozzá kell úgy alkalmazkodni, aztán egy idő után ezt tök simán megtanulja az ember. Tehát volt, aki hozzánk is mondjuk kicsit a félve is jött le, de megtanulja. Tehát simán lehet alkalmazkodni. Tehát figyelni kell arra, hogy az emberek mit szeretnek, és egyébként zeneileg is rengeteg mindent meg lehet tanulni, hogy mi az, ami működik. Tehát, hogy például olyan helyeken tapsolnak, amire én mondjuk, nekem eszembe se jutna, és akkor mondom, hogy akkor ezt meg kell tartani. És ha meg valaki meg itt, nem tudom, lejátsza, nem tudom mit a plafonról is, és ennek senkit nem érdekel, akkor meg ő mondta magától, hogy akkor minek. Hát jó helyeken kell jó hangokat játszani, ezt mondtam.
Ilyen egyszerű. Tényleg ilyen egyszerű. Mi a véleményed arról, hogy egy kicsit most a zeneipar jövőjéről, a te személyes jövődről beszélünk, aztán pedig jön majd a rádió és a média, hogy lesz itt a kilábalás, szerinted lesz?
Fú, hát ez a legnehezebb kérdés. Tehát ugye itt az a kérdés, hogy vajon mondjuk 19, az a túlpörgetett állapot, a 2019-et veszük, az jó volt, tehát itt indul. Én azt gondolom, hogy tehát én annak a pártja vagyok, hogy én örülnék neki, ha az menne. Ez lehet, hogy kegyetlen valakinek, tehát hogy már túlpörgetett állapot, mert és azon is szoktam gondolkodni, mi lesz, ha a kettő között áll be valahol. De az sem feltétlen jó, mert az meg ugye visszafejlődés jelent. Igen. A 2019-hez. Tehát nem tudom, én elmondom, hogy én mibe bízok nagyon. Tehát, hogy én az orvostudomány része abban bízom, hogy minél előbb olyan gyógyszert találnak fel, ami egy picit ezt a pánikot, amiben vagyunk, ezt tudja enyhíteni.
És a pánik következtében a bizonytalanság érzés.
Tehát ugye a félelem meg a bizonytalanság, az, mert úgy tervezni sem lehet. Tehát, hogy, és amikor elkezd az ember óvatos lenni, akkor már zeneileg sem olyan lesz szerintem. Tehát ott a félelem, tehát én ennek drukkolok, hogy lenne olyan, tehát úgy mondom, hogy tehát bevehető gyógyszer, amit simán szét lehet osztani, és akkor nyugodtabbak az emberek, meg hát abban bízunk, hogy azért idővel minden járvány elmúlt. És aztán, hogy ki éli túl, az a legkeményebb kérdés, mert én hallottam, hogy nagyon sokan el is hagyták a pályát. Mert ugye úgy volt vele, hogyha találtam egy biztosat, ami akkor is biztos volt, akkor az mindig biztos lesz. Nagyon nehéz kérdés.
A másik nehéz kérdés, talán a podcast hallgatók tudják, azért Kovács Nagyember László neve ismert mondjuk lemezlovas körökben, én már 30 éve mozgok az éjszakában vendéglátóhelyeken, DJ-zni nem is lehet koncertteremben, hanem azt vendéglátóban kell csinálni. És hát bár ennek a sorozatnak nem témája, de meglehetősen határozott véleményem alakult ki erről a szakmai részről, és csak az egyik ikonikus Sziget TV reklámot tudnám a Janklovics Petitől idézni, de nem teszem. Te egy másik szegmensét tapasztalod meg, nyilván neveket nem kell említeni, ha nem akarsz, de valahogy úgy érzem, hogy egy kicsit az élőzenés vendéglátó is hasonló a DJ vendéglátó, pedig mi olcsóbbak vagyunk, mert egy laptoppal megyünk, hogy valahogy nem kezelik, nem értik ezt, hogy ha zenét adsz, akkor mi a helyzet szerinted azok oldalán, akik nekünk fizetnek, vagy nektek?
Hát nem könnyű. Tehát amit én mindig kérek és elmagyarázok, tehát hogy aki zenét szolgáltat, zenész, azzal, tehát hogy ne átlag emberként beszélgessenek vele. Tehát ugye egyik oldalon van ott a szintiszta üzlet, a másik oldalon meg művészet. Tehát én azt gondolom, hogy egy vendéglátó zenész is ugyanúgy művész. Tehát ott is olyan komoly dolgokat lehet látni. Nyilván aki félvárról veszi, az nem, de aki ott is szívét, lelkét beleadja, az komoly. Tehát nekem ha van harcom, mindig az, hogy ott nem egy átlag ember. Tehát ez egy egészen más műfaj. Ő azért jön oda, hogy az ott lévő embereknek jó kedvet csinálja, hogy ők jól érezzék magukat vele, nem szabad csúnyán sem beszélni. Tehát én úgy megyek elébe a dolgoknak, hogy igyekszem mindent letisztázni előre, jó előre, hogy utána ne legyen több konfliktus. Nagyon nehéz.
Na de mit mond erre az egyszeri üzletvezető? Jó van már, nehogy már piros szőnyeget terítsek le a pincéremnek is, Lacikámat, az jájá már meg.
De én nem állok meg. Tehát egyértelmű, hogy én akkor is, tehát azt mindenképpen tehát megkérem, hogy igyekezzenek úgy hozzáállni, hogy ez egy nagyon komoly dolog. Tehát, hogy ott az egész este azon múlik, hogy azoknak az embereknek jó kedve legyen, mert az ő kedvük el van rontva, akkor aztán a közönség kedve is el van rontva.
És hol állunk ebben? Mit tapasztalsz?
Hát,
mert, megmondom őszintén, kicsit visszahozom a DJ világot, van egy ilyen mondás, igen. Évekkel ezelőtt raktuk így össze szakmában, hogy ha a hely jól megy, az mindenki sikere, ha a hely nem megy jól, akkor a DJ tehet róla.
Hát ez találkoztam már ilyen, nem mondom azt, hogy nem. Hát én ilyenkor megemelem a hangom, és akkor el szoktam magyarázni, hogy ez nem biztos, hogy így van.
De miért kell elmagyarázni? Tehát miért vezet valaki olyan üzletet, akinek fogalma
ide mondok erre. Egy analógiát, mondja. Amikor ugye leállt a Covid-nál ugye a művészet, és azt mondták, hogy menjenek-e dolgozni. Tehát miért lenne más bárki, mint mondjuk a társadalom, hogy erre az egészen reagált. Egyébként ott egy érdekes dolog, hogy ugye a kezdeti menjetek dolgozni, mit tudom én, halljatok ilyen mindegy,
igen.
Hogy utána azért a közönségnek mégis nagyon hiányzott a zene. Tehát az van, hogy tehát ilyen hosszú melóval ezt meg lehet értetni. Hogy igenis ez, tehát hogy ez egy közös munka. Tehát én azt szoktam elmagyarázni inkább, hogy ez egy közös dolog. Tehát a siker is, meg a kudarc is.
Azért kapaszkodok ebbe a témába bele, mert ugye korszakváltó fiatal zenészek, a jazz és a pop határán, ez a tagline az én kis podcast sorozatomban, és én itt látom a rádiósként is, majd ez is mindjárt szóba kerül, látom a korszakváltást, direkt nem rendszerváltásról beszélek, mert ez egy tök más dolog. A korszakváltást látom az Olberten, a Pete-en, a Kamil Kájékon, rajtad, stb. De mondjuk ezt nem látom a vendéglátóban. Jönnek fiatal üzletvezetők, és minthogyha ott nem lenne meg ez a haladunk a korral dolog, csak ezért mondom, hogy akkor ezek szerint itt még lenne teendő.
Hát azt mondom, hogy meló, tehát mondani kell nagyon sokszor, tehát hogy tényleg ilyen
hülyén
néz ki. Tehát az, hogy folyamatosan, tehát aki ilyennel találkozik, akkor el kell magyarázni, hogy hát igen, ez egy fontos dolog, és egy idő után megérti. Tehát ha sokszor mondja az ember, és azért bízom benne, hogy jön majd ott is egy olyan generáció, aki azt meri mondani, hogy igenis ez egy fontos dolog, és nem csak úgy ott van, meg, de egyébként úgy van a mondás nálunk, meg hogyha jól megy a hely, akkor jó volt a rántott hús, hogy ez a majsai mondta. Hogyha nem, akkor rossz a zenekar nyilván.
Ja.
De ez a majsainak volt egy óriási mondása. Hogy, de én azt gondolom, hogy tehát tényleg itt a türelem a legnagyobb erő. Aztán kinek mennyi van. Tehát, mert ugye ez egy nagyon nehéz dolog. És hát akkor még ott a közönséget is rá kell nevelni arra, hozzáteszem, tehát vendéglátóhelyen.
Ugye, hogy van felelősség
Hát hogy ne lépje át azt a határt. Tehát meg lehet ezt is csinálni színpadról, és meg kell tanulni. Nem könnyű.
Hát hosszú órákon keresztül tudnánk beszélgetni, de olyan nagyon sok időnk nincs, viszont az mindenképpen érdekel, hogy a saját személyes jövődet bármennyire is nehéz jósolni ilyen két Covid között, amikor ezt a felvételt készítjük, akkor már 2021 vége felé járunk. Remélem lesz olyan, aki majd 5 év múlva botlik bele Bokros Laci beszélgetésébe, és akkor na majd, most akkor meghallgatom, mit mondod, hogy a személyes zenekari és mondjuk rádiós, mert erről még kevés szó esett, a zenekar és a rádiós jövőd az egyenes folytatása annak, ami volt, tervezel valami mást, máshogyan?
Én azt gondolom, hogyha nagy pörgés, tehát az energiabomba, amit mondtál, az működhet, én azt szeretném visszakapni.
Vissza?
Egyértelmű. Tehát ha más, meg az nyilván annyi, hogy a zenekar folyamatosan fejlődjön, de hát az úgy is fejlődik, mert amire rájöttünk, hogy a nagyon sok éles játszás fejleszti legjobban az embert. Meg ugye ott szokik úgy össze, hogy tehát az semmi nem hasonlítható. Tehát amikor élesbe, tehát próbateremben semmi olyan. Tehát hogy mondjam, nincsen inspiráció, nem úgy, meg egy idő után már nem az igazi.
Jó, elfogadom, egy kicsit térjünk át a rádióra. Mi közösen dolgozunk a Jazzy Rádióban, egyébként ezt valószínűleg tudják a hallgatók, de ha nem, akkor az a lényeg, hogy egy olyan rádióban dolgozunk, ami messze eltér a mainstreamtől. De én mégis egy kicsit arra kérlek, hogy tekints ki most a Jazzyből, ahol kegyelmes helyzetünk van, ahol olyan zenekarok és olyan zenészek szólalhatnak meg, mint például ebbe a podcast sorozatban. De hogy szerinted amúgy a rádiós piacon mondjuk miért nem játszanak Temesi Bercit, Zolbertet, Ruby Harlemet, Kamilkát és a Pesti Sikket, Kóshutás Áront, Herold Petit.
Nem tudok rá válaszolni. Tehát, hogy mondjam, vagy nem ismerik, vagy bennük van az a, tehát a jazzre rakódott por réteg, ami miatt...
De ezek korszerű, jól
nem, ezek popzenék, tehát nem is kérdés. Tehát valahogy, ha azt el lehetne magyarázni, hogy a smooth jazz az lényegében popzene, csak olyan zenészek játszak, hogy tehát a legtopabb zenészek. Nem tudom, a jazz szón van valami...
Még mindig.
Szerintem még mindig. Nem annyira, mint mondjuk a jazzy előtt. A jazzy az egyébként nagyon sokat leporolt, ezt tudom. De amíg a Csepregi Gyuszi mondta itt nekem, hogyha azért jó zenéket hallgatni, mert kinyílik az ember füle, és akkor utána jó zenét fog hallgatni. Tehát nem lesz másra igénye.
Nem lehet, hogy óvatosan fogalmazok, azért mégiscsak kicsi szakma ez, hogy azok a rádiós kollégák, akik más rádiókat üzemeltetnek, azok egy kicsit hasonlítanak azokra a vendéglátósokra, akiknek még nem teljesen nyílt ki a füle erre
a szerintem dologra? Ez jó analógia, igen. Hát, de azt mondta, hogy tényleg csak bátorság kérdése, tehát akiket említettél zenészek, hát full top, tehát a világ élvonalba tartozó.
Figyelj, nincs olyan magyar zenekar, akinek annyi Billboard, nemhogy number one-ja, listás dala lett volna, mint a Pete Projectnek.
Hát pontosan.
Sehol, senki, tehát never
mondom,
ever.
Tehát azt mondom, hogy simán a világ élvonalba, és azért gondolom azt, hogy hozzájuk igenis hozzá kéne mindenhol nyúlni, mert ott vagyunk a világ élvonalba. Akkor miért ott igyekszünk tevékenykedni, ahol nem vagyunk ott?
Tehát... Figyelj, te is korszakváltó vagy, azért vagy ennek a sorozatnak a vendége, de most már szerintem, én főleg, de te is haladsz afelé a kor felé, amikor látod az utánad következő korszakváltókat, jönnek be hozzád a rádióba. Mondhatsz neveket is, akik esetleg a legutóbbi időkben megleptek téged, és azt mondtad az elején, hogy jó véleménnyel vagy a fiatalokról, ezt még kifejthetnéd egy-két percben.
Ez tehát mind zeneileg is, tehát akiket, tehát itt a Pete először, azt hiszem, a Ferenc Veti 19 évesen volt benne. Itt bejön, mondom, hány éves a 19, mondom, menjél ki. Mondom én, akkor volt még egy érdekes dolog, az Antal Gáborék zenéltek élőben, és közben a Sárik Petivel csináltam interjút, és így hallgatjuk.
Ja, vagy egy helyiséggel odébb.
Egy helyiséggel, és kinyomtuk, és kijöttünk, hogy kidobjuk őket az ablakon, mert hogy annyira jól játszottak. Tehát így álltunk, és ugye itt, hát egyébként itt. Igen. Tehát, hogy így, mondom, én ezt nem hiszem el. Tehát és Sárik Peti is állt, azt mondja, ne, azt mondja, dobjuk ki őket, tehát ilyeskedtünk. És hogy és zenészek között is, hogy van egy olyan, tehát a fiatal generációban egy olyan nagyon szorgalmas, nagyon, és emberileg is nagyon rendben lévő rész, akire mind zeneileg is, mind zenei felfogáson is, mind szerintem a jövő tekintetében is lehet számítani. Tehát egyre jobbat akarnak, ők is jobbak akarnak lenni, tudnak együttműködni, óriási dolog. Tehát, hogy alkalmazkodó képesek, tehát, és, meg is és meg is hallgatják azt, hogy miket érdemes játszani. Meg hogy érdemes játszani, hogy mit tudom, ne verjék szét az énekes, meg ilyen, tehát ilyen tök alap dolgok. én nagyon-nagyon jó véleménnyel vagyok róla, de hát említettük ugye az Olbertet is, igen, akár a Lőrinc Ádámot is ott említettük, de hát én tudnám reggelig sorra.
De én egy másik nevet hoznék ide a leges legvégére. Olyas valakit, talán az egyetlen, akiről itt szó eshet, aki volt nálad adásban, és mondjuk még a YouTube felkapott top 10-ben is megtalálhatjuk. Igen? Ráadásul nem jazzzenészről van szó, igen, hanem rapperről. És nem tudom, hogy ő hogy került ide hozzá, tudom, hogy a focit nagyon szeretitek, igen, meg az, igen, Újpestet, hogy például magyarázd el nekem, hogy őt miért hívtad meg mondjuk a Jazzy Rádióba, mit tud ő, vagy mi az, amit nem vesz észre rajta a közönség.
A Curtisről beszélünk? Hát, tehát, hogy a Vigan oldal csinált ott egy dalt, ha lehetne újra február címmel, ami egy full pop sláger. Tehát ugye akkor mutatta meg egy tök új oldalát, a Vigan oldal óriási zenész, tehát aki ismeri, az aztán tényleg őt mi kihagyta.
Lehet googlizni egyébként az epizód hallgatása ott, közben lehet rákeresni.
Tehát ott nem csak a basszusgitározás, hanem mellette az összes hangszeren való játék, ha jól tudom, és mellette ugye a hangszerelés, tehát ami meg aztán szerintem egy óriási dolog. Tehát ha már a modernitásról beszélünk, hangszerelés talán az egyik legfontosabb dolog. És hát ott egy olyan dolgot raktak össze, ami szerintem simán, tehát teljesen simán befért. És ha meg ugye visszamegyünk még régen, ugye repzene kezdetéhez, hát ők jazzerekkel játszottak a legelején. Tehát az volt ott a nagy kapcsolódás, főleg az improvizálás miatt, mert ott aztán mindenki. Tehát mind a zenészek, mind a rapperek. És én azt gondolom, hogy ez lehet így egy kiugrás ugye a zenészeknek is, a rapperekkel, ezt mindig mondtam, működnek együtt, mert akkor ugye egyre nagyobb színpadok, egyre nagyobb tét. Hát a rappereknek meg jó zenészekkel jó játszani.
A hip-hop alapja.
Hát abszolút, tehát az sima.
A funk, jazz samplingek, jazz, meg két lemezjátszóra régi jazz lemezek fölrakva, és abból riffek kivéve, szóval itt azért hát szerintem az ez közelebb van egymáshoz, mint gondolnánk.
Hát sőt, tehát az alapja az egy. Tehát főleg tényleg az improvizációk miatt. Tehát akár a freestyle, vagy akár ott az összes hangszeren való improvizáció. Szerintem az olyan. Tehát teljesen belefér.
Eszembe jutott még egy név, aki ebből a körből, amiben ez a podcast sorozat mozog, őt sajnos nem tudtam mikrofon végre kapni, de máshol igen. Egy név, aki átkerült egy kicsit a pop rivalda fényből, pedig a Nika volt, amikor a When the Rain Begins to Fall átdolgozást a Majkáikkal megcsinálták, és képzeld el, azt tapasztaltam, hogy mi, akik ismerjük ezt a kört, a pitékes,
igen,
hogy így a nagy pop közönség így, jé, hogy ez a csaj, ez van.
Hát pedig...
Tehát, hogy halló, kedves rádiós kollégák.
Hogy konkrétan nem is tudom, mert amikor ide először beléptem, talán akkor volt, még a Babos Gyuszi bácsi, ugye volt a koncert, és akkor onnan hozta azokat a felvételeket, vagy aki figyelemmel követte, ott láthatta már őt.
Veres Mónika Nikáról van szó.
Tehát, hogy ott is ilyen, hogy mondjam, nekünk, tehát azt szoktam mondani, hogy mi jó helyen ülünk. Nekünk ez a szerencsénk, ez hogy és amikor tőlem kérdezik, hogy ennyi jó zenész van, és akkor ugye a telefonomat előveszem, és mondom, mutatok itt 500-at.
Igen.
Csak így. És tényleg, hogy mondjak, hát de mondom, már nem tudom, mert annyi van, hogy nem tudom, hogy hova nyúljak. És akkor a következő generációk meg egyre-egyre jobbak. A Kőbányát is említetted.
Ó, hát rengetegen hát végeztek ott, hát rengeteg ott, beszélgetésben.
Hát meg olyan gyerekek jönnek ki, hogy mondom, ezt nem viszem el.
Az a helyzet, hogy téged is belevettelek önhatalmulag ebbe a 20-as csoportba, amelynek a névsora, hogyha egy ilyen abszolút csak a mainstreamet hallgató fiatalnak megmutatod, lehet, hogy nem jelent sokat, de talán majd fog, és ezért örülök, hogy eljöttél és mindezt elmondtad nekem. Az időnk lejárt, úgyhogy én csak azt tudom kívánni, hogy minden terved valósuljon meg, jöjjön a pörgés, jöjjön a pörgés, és tegyük meg rádiósként azt, amit tudunk, adjunk helyet azoknak, akik megérdemlik, nem?
Hát egyértelmű.
Laca, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen.
Szia.
Köszönöm szépen, szia.
Aki még nem unta meg, és remélem mindenki ilyen, az még most is feliratkozhat, bár ez az utolsó előtti epizód, de ki tudja, ki miről maradt le. Úgyhogy modulátorok lehet keresni, például a Spotify-on is. Köszönöm, hogy hallgattatok, még egy epizód van, az is érdekes lesz, meg még szerintem egy bónusz is, úgyhogy viszlát legközelebb.
Modulátorok.